Szervusztok, ez itt az Enyhekatarzis, is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Nacsa Olivér, humorista, producer, szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Mindig meglepődöm egyébként, hogy humoristától, hogy ilyen komoly, és te mindig olyan nyilatkozol, hogy sokkal decensebben, lelassultabban szoktál beszélni. Ez tudatos, vagy ez az igazi éned?
Hát ez érdekes, nem ez az igazi énem, mert az életben is szerintem mindig keresem a humorforrás, tehát akik mondjuk így a közelemben vannak, talán barátaim, ismerőseim, azok tudják, hogy egy ilyen nagyon laza, sok mindenből viccet csináló figura vagyok. Hát, hogyha komoly a téma, akkor nyilván az életemnek van egy olyan része is, sőt, egyre inkább olyan része van, most már mondhatom, nem mondom, hogy kijavítanálak, hogy ex-humorista, de hogy...
Ex-humorista, milyen jó az a szó.
Igen, de hogy az életemnek most már sokkal kisebb részét képezi mondjuk abban a szakmában való tevékenység, mint az élet más területein.
Mert feladtad a magas labdát, hogy akkor milyen területekre tudunk evezni veled kapcsolatban mostanában.
Húha, hát nagyon sok mindent csinálok, és nagyon, nagyon nehéz, mert vissza kell menni egy picit az időben, tehát hát az az igazság, hogy akárhogy számolom, pont idén 30 éve tevékenykedem humoristaként, és 1995-ben volt az első közös, Ivánnal az első közös megjelenésünk országos platformon, televízióban, rádióban. Úgyhogy ez a harmadik évtized, és hát az az igazság, hogy borzasztó hálás vagyok a sorsnak, mert nagyon-nagyon sok mindent kaptunk ebben a 30 évben, azt a rengeteg szeretetet, azt a rengeteg élményt, azt a rengeteg emléket, amit begyűjtöttünk, és egy nagyon szerencsés korban, egy nagyon szerencsés időszakban kerülhettünk be ebbe a szakmába. Én nagyon fiatal voltam egyébként, 16 éves, amikor én ezt elkezdtem. Azt hiszem, hogy előtt a Nádas Gyuri volt a 21 évével a legfiatalabb, és akkor azt hiszem én döntöttem meg az ő rekordját a magam 16 évével.
Csak az ő partnere idősebb volt, ugye Markos?
Az enyém is, mert az Iván. De nem annyival, vagy csak három évvel.
Három évvel. Ott viszont nem is tudom, 10
hát ott
plusz.
Igen, ott egy nagyobb korkülönbség van. De hogy... Hát ugye fantasztikus visszagondolni ott a kezdetekre. Nyilván egy egészen más világot éltünk, szóval teljesen más volt minden, óriási ereje volt a televíziónak, a rádiónak. Kettő csatorna volt még akkor, két televíziós csatorna, tehát mi kereskedelmi tévék sem voltak, amikor mi elkezdtük. Tehát az azt jelentette, hogy mondjuk akkoriban egy televíziós főműsoridős megjelenés az jelentett 4-5-6 millió nézőt, tehát egészen döbbenetes számok voltak, és hogyha az ember egy pár ilyenben részt tudott venni, akkor mondjuk a naptára is viszonylag hamar betelt előre. Tehát egészen más világot éltünk, és nagyon szerencsés vagyok, hogy ebben az időszakban kezdhettük el. Nyilván ez most egy hosszabb és hosszú beszélgetés, meg akár izgalmas ez, mint külön téma is, hogy mennyit változott a világ, és mivé lett, vagy mi lett a műfaja. Nyilván, ha gondolod, akkor érinthetjük ezt is.
Abszolút.
Hogy én ezt hogy látom. De hogy szerintem, ami a legalapvetőbb különbség, és mondjuk a leginkább, amit én szerencsésnek tartok, mondjuk a mai helyzettel összevetve az akkori időszakot, hogy van egy viszonyítási alap. Szóval hogy az a fajta szűrő akkoriban megvolt, ami ma már nincs. Tehát, hogy az online tér hódításával ma tulajdonképpen tényleg nincsen semmiféle szűrő, amin át kellene menni, tehát hogy pont egy barátom mondta azt a mondatot, hogy ma már mindenki látszik, ezáltal senki nem látszik, és ebben tényleg van igazság. És a mai fiatal korosztály, vagy fiatal generáció nehezen tud viszonyítani, tehát a minőség érzéke, én attól tartok, hogy az egészen más, mint mondjuk nekünk, akik akkoriban olyan emberekkel dolgozhattunk, vagy játszhattunk együtt, akik olyan tudás, olyan intellektus birtokában voltak, hogy szinte fű alatt közlekedtünk, hogy egyáltalán, hogy tudunk felnőni valamennyire hozzájuk, és hát ez ma nagyon nem így van. Hát, hogy ez most...
Mi Antal Imréről beszéltél?
Hát Antal Imréről beszélgettünk például, igen, akikvel évekig egy autóban ülhettünk, jártuk az országot, mentünk, nagyon sok
különös sokak szerint a legjobb volt. Televíziós egyébként, és hát humoristaként is szerintem megállná a helyét.
Hát ő egy polihisztor volt, szóval én úgy gondolom, hogy ő akármiben volt, mindenben jó volt, és hát közben egy olyan tudással, egy olyan intellektussal rendelkezett, hogy élmény volt őt hallgatni, és nagyon sokat játszhattunk együtt is, kabaréban együtt, és nagyon sokat, mint ahogy mondtam, mentünk, jártuk az országot a műsorainkkal, és hát hallgattuk az ő történeteit, és hát egészen fantasztikus volt. De nagyon sok ilyet tudnék mondani, tehát amikor bementem a rádió kabaréba, és olyan emberek várakoztak ott, mint Agárdi Gábor, Tolnai Klári, Sinkovics Imre, Tábori Nóra, Kálai Ferenc, némelyikükkel volt is közös jelenetünk, akkor az ember azt mondja, hogy hát én nem tudom, hirtelen mit keresek itt 17-8 évesen, akiket tényleg csodáltunk akkoriban, mind a színészek, mind a televíziósok egyszerűen olyan legendák voltak, hogy nem is tudtuk akkor szerintem felfogni, hogy hova keveredtünk, vagy hova kerültünk. És a mai fiataloknál én azt látom, hogy nincs meg ez az arányérzék, szóval hogy nincsenek meg ezek a megfelelő, helyes viszonyítási arányok, mert amiben ők születnek, amiben ők majd a következő generáció, vagy aki már az mostani fiatal generáció, amiben beleszületett, az már egy teljesen más világ. Ők már abszolút ebbe a digitális világba, ebbe az online világba, ebbe a digitális térbe születnek bele, ahol mindenki ott van, ahogy mondtam is a beszélgetés elején. És ez, hogy mindenki ott van, hát nem tudom, hogy ez azért valahol szerintem bizonyos tekintetben veszélyes, mert nem szabad elhitetni szerintem senkivel azt, hogy ez egy cél, vagy ez egy életpálya lehet, hogy csak csinálunk valamit, nem tudom, 10-20 másodpercben a különböző közösségi médiában, és akkor az elég lesz, vagy nem tudom, abból megélünk, vagy nem tudom, éppen jól nézek ki, és akkor egy kicsit egy nagyobb kivágott felsővel csinálok mindenféle videót magamról. Veszélyes.
Tudom, mit szeretek az online térben? Hogy több elérhető tartalmas beszélgetés is van. Nem tudom, hogy látod, tehát amikor kifejtős, akár ilyen 45 perces beszélgetés, mint amilyen feltételezem, vagy remélhetőleg a milyenki is lesz, hogyha mondjuk ez kikerül, akkor itt több elérhető.
Igen, csak arányaiban, ebben egyetértek, de arányaiban én azt látom, hogy sokkal, az annyira kis réteg, aki tudatos fogyasztó, hogy teljesen elcsúsznak ezek az arányok, tehát sokkal több olyan tartalmat zúdítanak ránk, ez zúdó ránk, ami hát sajnos nem azt a minőséget képviseli, vagy amit csak úgy hüledezve nézünk, hogy ez mi is valójában, meg nem tudom én miért van, most mi a teljesítmény ebben. Tehát, hogy így,
főleg egy TikTok videóban, vagy ilyesmi.
Hát arról nem is beszélve, igen. Tehát, hogy az meg különösen, a TikTokra talán különösen igaz ez. És a másik, ami nagyon érdekes változás, hogy az inger küszöb is nagyon máshol van. Tehát a mai fiataloknak az inger küszöbét borzasztó nehéz elérni, hogy viszonylag az érdeklődését hosszan fenntartsuk. Tehát, hogy tényleg 10-20 másodperced van ma ezeken a platformokon, hogy csinálj valamit, mert hogyha te abban az 5-10 másodpercben nem tartod ott a figyelmet, akkor tovább görgetnek, és tovább mennek, és úgy elvész az egész. Tehát, hogy... És megmondom őszintén, hogy tényleg én is amennyire erre rálátok, annyi mindent látok, hogy össze vagyok zavarodva fejben. Tehát nem tudom, hogy tegnap mit láttam éppen, vagy láttam egy érdekes beszélgetést. Akkor el kell gondolkodnom, hogy oké, láttam egy tök jó beszélgetést, de ez ki is volt ez? Milyen műsor volt? Ki volt a riport? Szóval, hogy annyi arc van, hogy egyszerűen így forognak a fejek, meg az arcok az ember fejében, és kicsit ilyen futószalag lehet. Tehát most nem akarom azt mondani, hogy kicsit megjósoltuk ezt 20 éve, amikor az első műsorunknak, a Banán Hét című műsornak, ami a 21 éve indult még akkor a TV2-n, és a fő címbe az volt, hogy egy ilyen gyárszalagon különböző fejek így forognak. Na hát most élesben egy picit ezt látom, hogy nem nagyon maradnak meg, tehát hogy pont annyi a tartalom, és annyival több a tartalom, hogy egyszerűen nem marad meg, mert egyszerűen jön egy újabb dolog, és már az agy szelektál. Tehát, hogy régen azért sokkal inkább láttunk valamit, akkor azt nem tudom, azt meg tudtuk jegyezni, vagy azt értelmeztük, hogy fú, hát ez de jó volt, és akkor arra úgy vissza tudtunk emlékezni. Ma ez nem így van, legalábbis nálam.
Említetted azt, hogy a ti pályakezdésetek óta mennyit változott a humor. Abszolút beszéltünk erről, ez egy tök érdekes téma szerintem. Mert ugye bizonyos szempontból a humor...
Hát minden, igen.
Hát igen, meg hát egy kényes téma is, meg bátor téma is, talapvetően egy tök kellemes téma. Ahhoz képest, hogy a folyamatokat kéne megragadni. Mennyiben és miben változott a humornak az alap, nem tudom, attribútumai ahhoz képest, amikor ti kezdtétek? Mi az, ami nyilván nem egy hosszú elemzésre kérlek föl, de a legextrémebb pontokat, ha végigvesszük, akkor az érdekel.
Hát minden változott, de hogy azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez nem egy magyar jelenség, tehát hogy ez egy világjelenség. Világviszonylatban egy olyan változáson ment át, mint ahogy nagyon sok minden, ez a szakma is, hogy bizonyos értelemben kimerem azt is mondani, hogy némiképpen válságban van ez a műfaj, mert hát visszamehetnénk egészen mondjuk a 70-es, 80-as évekig, 90-es évekig, tehát megnézzünk mondjuk egy amerikai, tétezői amerikai vígjátékot, vagy egy-egy olyan emblematikus karaktert, akik főleg vígjátékokban szerepeltek. Most mondok egy példát, a Csupasz Pisztoly, most ugye aktuális, mert most megcsináltak egy újabb rész belőle.
Láttad?
Nem láttam még, nem merem megnézni, mert nagyon szeretem az eredeti három részt, de hogy nem tudom, hogy egy ilyen film például elkészülhetne ma még, mint a Leslie Nielsen féle verziók. Nem láttam ezt a mostani, tehát mondom, nem tudom, hogy ebben milyen típusú poénok, meg jelenetek vannak, de hogy olyan könnyen lesz ma már minden szexista, nem tudom én, nem kompatibilis, nem PC, tehát... Azt érzem, hogy nagyon érzékeny lett a világ. Tehát, hogy sokkal érzékenyebb lett mindenki valamiért, ez nagyon kiéleződött. Tehát egy ilyen kétpólusú világ látszik, most már jó ideje minden értelemben.
Magyarországon és a világról is beszélünk, ugye?
Mindenhol. Ez világviszonylatban igaz. És mindennek van már egy szervezete, egy nem tudom én, egy egyesülete, és valaki biztos, hogy tiltakozni fog. Tehát, hogy annyira könnyű ma bármit félreérteni, hogy nem létezik, hogy valaki egyszer csak, nem tudom, mondasz valamit, csinálsz valamit, és az valaki ne akarja félreérteni. Na most így nagyon nehéz ezt a műfajt csinálni, mert akár a filmek tekintetében, akár a színpad tekintetében, akár a televíziózás tekintetében, mert ennek a műfajnak pont az a lényege, hogy mondhatsz bármit. Nyilvánvaló,
hogy... Érzékeny témákat is érzékeny témákat.
De kell közben, nyilván te magad azért tudod, hogy én azt hiszem, hogy hol vannak a határok. Tehát, hogy az embernek van egy érzéke arra, hogy azért mi az, ami a jó ízlés határa, ami belül van, azon belül viszont mindent lehet. És most beszélhetnénk a Woody Allen filmekről, szóval meg Woody Allen olyan alkotásról, amik ma már, és mondom, számtalan példát tudnék sorolni, amik nem mehetnének ma már le. És ez szerintem baj. Tehát, hogy nem irigylem most azokat, akik most kezdik ezt a pályát, vagy most próbálnak ezen a pályán érvényesülni, mert...
Igen, most az Aranyosi Pétert is közé megkucolták.
Igen, most ez egy példa persze, de hogy nagyon sok mást is lehetne természetesen mondani, meg nagyon sok olyan eset van, amikor egyszerűen tartalmilag most. Ráadásul ott az esetben mondjuk egy interjúból volt kiragadva valami, de hogy itt most beszéltünk egy színpadi produkcióról is akár. Tehát, hogy nagyon vigyázni kell, és nem lehet, tehát ezt a műfajt úgy nem lehet csinálni, hogy tojáshéjakon lépkedem közbe.
Mert akkor nem humoros, és nem rizikós néha.
Hát igen, akkor amiért beül a néző, azt nem kapja meg, hogy a néző azért ül be, hogy valaki ott a színpadon lehet, hogy kimondjon olyan dolgokat, amit lehet, hogy ő is gondol, csak vagy nem mer kimondani, vagy nincs arra fórum, hogy ő ezt kimondja. Tehát, és hogy hát nem szabadna, hogy a politika, az ilyen értelemben, mondjuk politikai a humorban, az ilyen értelemben megjelenjen, tehát annak szerintem függetlennek és semlegesnek kell lenni, de hogy mindenki valahogy ez is belekeveredik, szóval erre is rá lehet húzni éppen valamit, a másik oldalt csinálni, arra is rá lehet húzni valamit. Nekem az a semmi bajom, hogyha valaki a magánemberként, előadó művészként nagyon fontos, kiáll és politikai értelemben azt mondja, hogy én elkötelezett vagyok. Nem vagyok álszent, én is az vagyok, mindenki tudja, hogy egy keresztény konzervatív neveltetést kapó családból jövök, és nagyon régóta a jelenlegi kormány mellett állok. De ettől még nem lehet beskatujázni valakit, és pont valaki egy interjúban mondta, akinél rákérdeztek, hogy most létezik, hogy kormánypárti, ez nem kormánypárti humor. És akkor pont azt mondta ez a kollégám, hogy nem tudom, melyik interjúban volt, most nem tudok sajnos pontosan. Ez is olyan, amiről beszéltem, hogy már nem marad meg, hogy csak azt láttam, és akkor...
De néha gondolat egyébként elég?
Pont a mi nevünket mondták, és azt mondta ez a kollega, hogy hát bocsánat, hát azért ők elmondták azt, hogy igen, ők magánemberként ezzel szimpatizálnak, ide tartoznak, de az nem jelenti azt, hogy egyébként, amit csinálnak, abban mondjuk ők nem, vagy abban nem lennének kritikai elemek, vagy nem fogalmaznának a kritikai elemeket. Szóval hogy azért a mi pályánkat nézve, és ha bárki visszanézi egyébként a régi felvételeket, és ami politika volt benne, azért mi természetesen nekünk a téma volt a fontos, mindig az aktualitás, meg az aktuális téma. Na mindegy, szóval nagyon sok minden van. Összességében most nem is akarom, mert nem feltétlenül a politika az elsődleges, hanem az a világérzékenysége, ami ezt a műfajt...
A PC, egy kicsit, amiről beszélünk.
Hát igen, szóval ami egy kicsit ezt a műfajt szerintem csúnya szóval hazavágta, és nagyon nehéz ma mindenkinek emiatt, mert mindenki számíthat arra, hogy valaki rá fog szállni, és mond valamit, és akkor már holnap valaki kopogtat, hogy hát ez nem volt korrekt, ezért vagy azért. Szóval nehéz.
Hát és ez más művészetekre is igaz, a zenére, filmre, stb. Ugye Puzsér szokta emlegetni, hogy az a másnaposokat ma már nem lehetne leforgatni, mert egy ilyen, nem tudom, nem hímsóniszta, de talán egy kicsit szexista, stb. Tehát
hát ezt a csupaszpisztoly példát mondtam, de rengeteget igen. Tudnék még, tehát hogy igen, szóval, hogy...
Nem is emlékszem, hogy a csupaszpisztolyban milyen szexista kijelentések vannak egyébként.
Rengeteg,
van.
Rengeteg, meg hát minden más, amivel nem lehetne ma viccelni. Szóval...
Talán egy fingópárnával, ami lezinizzen nagy kedvence, de hát ez csak úgy zárójelben.
Szóval nagyon nehéz. Hát ugye O.J. Simpson is játszott benne, ugye igen, színesbőrű színészként, és azért az ő sérelmére is elkövettek nem egy poént abban a sorozatban. Hát nem hiszem, hogy ezt ma be lehetne vállalni Amerikában. Úgyhogy nehéz dolog ez, és most visszakanyarodnék oda, hogy én nagyon örülök, hogy az életemnek ez a rész, ez a 30 év, ez megvolt. Én ezt nem azt mondom, hogy teljes mértékben lezártam, mert hogyha majd egyszer megint kevésbé lesz érzékeny a világ, akkor lehet, hogy nagyon szívesen gondolom azt, hogy megint újra szívesen csinálok dolgokat ebben a műfajban.